Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 90. Zsoltár első versét énekeljük. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves testvérek, és a 230-as számú dicséretünket keressük ki. A 230-as számú dicséretünknek most az első 4 versét énekeljük, majd az 5. versét énekeljük később. Most az első 4-et, tehát az első verse így kezdődik, hallgass meg minket, nagy Úristen!
Thank you. tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Istenünk. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amit az írva található Mózes 5. könyvében, a 8. fejezet első 6 versében. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok és bemennén, birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyátoknak az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett téged az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy az Úr fegyelmez téged, Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatai, az ő utain jár, és őt féljed. Amen. Kedves testvérek, eddig Istennek hozzánk szóló igéje, gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható atyánk, örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben, a te nagy nevedet hívtuk segítségül ennek az évnek az első napján is, és a te szent színed előtt alázzuk meg magunkat most az utolsó vasárnapon is ebben az évben. Magasztalunk téged megtartó hűségedért, gondviselő szeretetedért, és köszönjük, hogy végtelen türelemmel szenvedsz el bennünket, és szenvedtél el bennünket ebben az évben. Te voltál a kezdetünk, és te voltál megtartunk mindvégig. Most is azért gyűltünk össze, hogy igédet hallgassuk, és nevedet magasztaljuk, Urunk. Kérünk is, hogy csendesítsd el szívünket és gondolatainkat, hogy valóban rád tudjunk figyelni. Segíts elengednünk mindazt, ami terhel bennünket. Nyisd meg lelkünket az ige befogadására. Hadd lássuk életünket, Urunk, a te lelked világosságában, és hadd érthessük meg akaratodat az elmúlt év eseményeiben is. Kérünk, légy jelen közöttünk szent lelked által most, készíts fel bennünket arra, ami előttünk áll, amelyre vezetni kívánsz bennünket. Legyen ez az Isten tisztelet a veled való találkozás ideje, Urunk, ahol te szólsz hozzánk, mi pedig engedelmes szívvel válaszolunk neked. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés meghallgatására készülve a 263-as dicséretünket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek, készít szent igédre, így kezdünk. Istened az Úr. Amen. Foglaljuk a helyet, testvérek! Testvérek, Isten akkor mondta ezeket a szavakat az ő népének, amelyekből most felolvastam, amikor megérkeztek az ígéret földjének a határára. Véget ért a hosszú pusztai vándorlás ideje, és egy egészen új életszakasz kezdődött számukra. És mielőtt átlépték volna a vágyott földnek, az ígéret földjének a határát, Isten megállította őket egy pillanatra, és arra hívta az övéit, hogy nézzenek vissza kicsit a megtett útra. Hogyan? Isten azt is megmondja, hogyan tekintsetek vissza, emlékezzél meg az egész útról, mondja az Isten, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened. És azt mondja, nézzetek előre is, ne csak vissza, ha majd bevisz téged az Úr arra a földre, mondja az Isten. És akkor sorolja, hogy mi fog történni akkor. Tehát azt mondja, hogy nem csak múltatok van, nem csak megtörtént dolgok vannak, hanem van távolata a ti életeteknek, van jövő előttetek. Nagyon fontos dolog, különösen így év vége fele közeledve, de életünk minden napján, és az emberi életnek talán az egyik legnagyobb nyomorúsága, vagy sok ember életének az egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy nem lát távolatot. Ugye a kórház lelkészként a pszichiátriai osztályon látom a leginkább ezt, hogy azért kerülnek oda be emberek, mert azt mondják, hogy nincs értelme az életnek, nincsen távlat, nincsen jövő, nem készít már nekem az élet semmit. Tehát itt nem csak visszatekintést ad az Isten, hanem egyben távlatot is. Milyen fontos dolog ez? Aktuális az ige testvérek, mert mi is elérkezünk lassan egy esztendő végére, ugye most már az évnek az utolsó vasárnapja van, és milyen furcsa, mert sokan mondják, hogy most volt nem régen az első, és már rá megint az utolsó vasárnapon vagyunk. És mielőtt átlépnénk egy újba, Isten arra bátorít, hogy álljunk meg néhány percre és emlékezzünk. Egyébként ez nagyon jó szilveszter esti program is, azoknak, akik nem petárdázni fognak szilveszterkor, hogy emlékezzünk, álljunk meg, legyünk egy kicsit csendben magunkban, és emlékezzünk, és azután benne vetett új reménnyel nézzük előre. És az emlékezésünk tartalma ez, azt mondja az Isten, az egész útról emlékezzél meg, amelyen az Úr hordozott téged. És ebben a mai igében három nagyon súlyos kifejezés van, erről a háromról szeretnék röviden beszélni. Az egyik tehát az, hogy emlékezzél, a másik fontos dolog az, hogy az egész útról, és a harmadik az, hogy amelyen ő hordozott téged. Most Isten azt akarja, hogy tanuljuk meg feldolgozni egy esztendőnek, vagy általánosságban a múltnak a hatásait, az élményeit, tapasztalatait, az emlékeit. Sok ember feleslegesen cipel terheket, mert nem vagy nem jól dolgozza fel azokat a dolgokat, amik vele történtek. És hát bizony másrészt meg sokszor nem visszük magunkkal azokat a kincseket, azokat az értékeket, azokat az emlékeket a múltból, amiket pedig vinnünk kellene magunkkal. Most az óesztendő utolsó vasárnap a jó alkalma arra, hogy tegyük helyére ezeket a dolgokat. Vannak dolgok, amiket el kell felejteni, és nem kell velük tovább foglalkozni. És vannak olyanok, amikre nézve Isten azt mondja, hogy azokat nagyon meg kell jegyezned, azokat magaddal kell vinned. Vannak olyan dolgok az életünkben, amiket nem kell újra és újra felemlegetni. Ugye mi hajlamosak vagyunk erre, hogy úgymond megbocsátunk, elfelejtünk dolgokat, de alig várjuk, hogy felhozzuk, hogy felemlegessük azokat. Nem kell újra és újra emlegetni, és vannak olyan dolgok, amiket újra és újra fel kell idézni, amiket újra és újra el kell mondani, saját magunk előtt, a gyermekeink előtt, a környezetünkben. Vannak, amiket ki kell dobni a tavalyi naptárral együtt. Azokat nem kell őrizgetni, és van, amit be kell építeni a gondolkodásunkba, az életünkbe, amit, hogy így mondjam, be kell írni újra a jövő évi naptárba. Egyik kedves testvérem mondta, hogy az év során igéket kapott, és ezeket a kedves igéket mindig beírta a naptárba. És azt mondja, most azzal töltöm az új év első reggelét, hogy ezeket az igéket most átírom a következő évi naptárba, mert engem ezek kísérnek. Fontos, hogy ezek ott legyenek. Tehát vannak olyan dolgok, amiket tovább kell vinni. Ma arra biztat minket Isten, hogy tanuljuk meg az ő színe előtt helyesen emlékezni. Mondom, dobjuk ki azt, ami nem méltó a raktározásra, a megjegyzésre, és el ne menjünk az Isten gazdagsága mellett. Azt vigyük magunkkal. Persze, testvérek, az emlékezés sokszor nehezünkre esik. Azt látom a környezetemben, és ott leginkább Vácon, ahol legtöbbet tartózkodom, hogy inkább foglalkozunk mi mással, mint sem a múltnak, vagy az emlékeknek a felidézésével, főleg szilveszterkor. Azt is észreveszem, hogy az ember újabban nem szeret csendben lenni. Vajátok, mert ti is sokszor úgy vagytok, beszállunk az autóba, mit csinál? Fölkapcsoljuk a rádiót, nehogy csönd legyen. Hazamegyünk, takarítunk, főzünk, teszünk, bekapcsoljuk otthon a rádiót, nehogy csendben legyünk. Mert emögött azon, hogyha csendben vagyunk, akkor jönnek azok a gondolatok, amikkel nem szeretnék foglalkozni. A gondok, a bajok, vagy nehogy Isten megszólal az Isten a lelkiismeretemben. Hát az ember föltekeri a rádiót, azt mondja, jó, egy kis láger, egy kis hírek a nagyvilágból, azon rendre el is keseredünk, meg sopálkodunk. De a csendet azt nem szeretjük. Pláne szilveszterkor, hát zene, trombita, harson, a mulatás, hát az nem létezik, mondta valaki, hogy én egyedül otthon ünnepeljük a csendbe. Hát biztos, hogy nem. Tegnap este sűrű durrogtatásra riadtam, és kinéztem a teraszon, hogy mi lehet, hát még nincsen szilveszter, hát mi lehet ez, és látom, hogy az alattam levő lakó kimegy az erdőbe, és valamivel durrogtat. És azon gondolkodtam magamban, hogy ez, vajon ez mire jó? Mert a tűzijátékban még csak gyönyörködünk, azt még mondhatjuk, hogy jaj, de szép, fölüljük azt a 20 000 forintot a levegőbe, milyen szép két másodpercig gyönyörködünk benne, de hogy ebben a durrogtatásban mi lehet az öröm, hát azt el nem tudtam képzelni. Ha csak az nem, hogy ne legyünk csendben. Mert olyan csend volt amúgy ott a Kárász utca környékén, hogy mindig olyan csend volt, főleg egy karácsony után. Nem szeretünk lelki értelemben tükörbe nézni. Amúgy sokszor nézünk tükörbe, kell is, de lelki értelemben sokkal kellemetlenebb tud lenni. Nem szeretjük számba venni a mulasztásainkat, az életünk dolgait, mert akkor eszünkbe jutnak talán a csendben. Olyan veszedelmesen felszínessé vált sok ember élete. Vannak, akik az élményeiket egyáltalán nem szokták rögzíteni magukba, tárolni, gondolkodni. Elmúltak, jöhet a következő, és így vagyunk sokszor egy évvel is. Egy esztendővel is, vannak, akiknél a benyomásokból, a tapasztalatokból soha nem lesz gondolat, vannak, akik nem tanulnak a saját hibáiból, újra és újra ismétlik azokat, és nem arra vannak berendezkedve, hogy az események formálhassák őket, arra meg aztán pláne nem, hogy Isten formálhassa őket. Talán nem is akarnak sokat változni. Sokszor csodálkozom azon, most volt a hosszabb szünet, vagy most van a hosszabb téli szünet, hogy valaki több ezer kilométeres külföldi útról is képes úgy hazajönni, hogy semmi szellemi, lelki gazdagodás nem látszik rajta. Nem tud beszámolni semmi ilyenről, semmi említésre méltó emléket, értéket nem hoz haza, legfeljebb azt, hogy ott jó sört vérnek. Ott jó klubok vannak, ott jó borokat lehet kapni, vagy jó édességet, vagy ételt lehet kapni. Nos, Isten az ő népét megállítja tehát a határon, és azt mondja, majd beviszlek oda benneteket, de most tessék megállni, és visszanézni kicsit. Bizony történtek említésre méltó dolgok ezen az úton, és a dolgokról, az eseményekről aztán lássatok, nézzetek fejjel, arra nézzetek, aki mindezeket irányította ezekben az évtizedekben, amíg vándoroltatok ott a pusztában. Az Úr, a te Istened hordozott téged ezen az egész úton. Testvérek, kicsit most fordítsuk magunkra az igének az üzenetét, mondani valóját, hogy tudatában vagyunk mi vajon ennek. Hogy az Úr hordozott bennünket ezen a megtett úton, ha csak az életünk előző évét nézzük. Hát, ha még távolabbra is vissza tudunk tekinteni. Tudatában vagyunk ennek. Mert ha valóban hisszük ezt, ha valóban hisszük, hogy így van, az nagyon meg tudja az ember gazdagítani testére. És nem csak a jelenre, hanem a jövőre nézve is, mert megtelik az ember szíve hálával. És egy esetleg későbbi, az év során kialakuló kritikus, nehéz helyzetben is eszébe jut ez az embernek. Hiszen eszébe jut, hogy hát hiszen ilyen helyzetből már kiszabadított engem az Isten. Az elmúlt esztendőben is, majd már többször is az évek során. Hát már volt ilyen eset, az Isten akkor is velem volt. Hála a szívünkben az Isten iránt. Vácon a piarista gimnáziumban is tanítok református gyerekeket, és az egyik piarista tanárnő, Marika néni, a gyerekeknek egy olyan feladatot adott karácsony előtt, helyesebben egy vetélkedőt indított el, hogy mindenki írja le, számozza be és írja le, hogy mi mindenért tud hálát adni az Istennek. És azt mondta, hogy aki a legtöbb dolgot írja, szám szerint a legtöbbet, az jutalmat kap. Ő lesz az első helyezett, és az jutalmat kap. És hát a gyerekek leírták. Ki többen, ki kevesebben, hát mindenki buzgón, bújtak el a vécére, hogy nem meglássam másik, hogy miért van hálát, és a legkülönbözőbb dolgokért, és a legapróbb dolgokért is hálát adtak, és volt, aki büszkén mutogatta nekem, Kati néni, már 102-nél tartok. Hát mondom, hogy tudtál annyit írni? És akkor sorolja, de még nem vagyok a végén, mondja, és hát kinyerte meg ezt a vetélkedőt, hát az a diák, aki azt a plusz egyet odaírta a végére, hálát adok, Uram, hogy tudok hálát adni neked. És ezen megnyerte. Hát már nem így van, hogy ezt a készséget is az Istentől kapjuk, hogy egyáltalán észrevegyük azt, hogy miért adjuk hálát. Olyan kedvesen mondta itt és sorolta az egyik testvére, itt a bejáratnál, hogy imádkozom, hogy hála, hogy itt lehetünk, hála, hogy a templomunk, hála, hogy itt ezen a, hála, hogy itt van a nagy tisztelt, az, hogy én is itt vagyunk. És akkor sorolta már a bejáratnál, milyen nagy ajándék ez. Mert az ember szíve ilyenkor megtelik reménységgel, másképp veszi az akadályokat, másképp látja ezt a ködös világot, mert vannak hit tapasztalatai. Mert azt mondja, ilyen úton már jártam, Uram, ez ismerős. Fáj ez nekem, nehéz ez nekem, vagy éppen örömteli nekem. De fölismerem, hogy ilyen úton már te vezettél engem is, és együtt mentünk ezen az úton. És az ilyen ember, aki hálát tud adni, komolyan veszi a zsoltáros figyelmeztetését is, hogy áldja én lelkem az Urat, és el ne felejtsd, hogy mennyi jót tett veled, ugye, hogy a 130. zsoltárban olvassuk. Érdemes olvasni ezt a zsoltárt is, akár szilveszter estején is. Nagyon hangsúlyos az a figyelmeztetés testvéreknek, csak ugyan ő hordozott minket ennek az elmúló esztendőnek az útján, ő vezetett minket cseplő, botló embereket az események között, ő halmozott el minden jóval, miközben mi sokszor elégedetlenkedtünk. De valljuk meg, mikor volt az, hogy nem volt meg mindenünk, amire szükségünk volt? Mikor volt az, hogy nem éheztünk, hogy nem, vagy hogy szomjaztunk, hogy éheztünk, vagy mikor volt az, hogy nem volt milyen ruhát felvennünk, vagy fáztunk, mert nem volt otthon befűteni, vagy nem tudtunk templomba jönni. De tényleg sok helyen nincsenek meg ezek, amiket felsoroltam ma a világban. És milyen jó emlékezni arra is, testvérek, hogy ő fordította meg a rosszat is sokszor a javunkra. Hogy utólag rájöttünk, hogy az a rossz, a rossznak tűnő dolog mennyire a javunkra van, És ha nyitva volt a szemünk, akkor láthattuk, hogy akik őt szeretik, akik az Isten szeretik, azoknak mindenben, minden a javukra van. Nem tudunk olyat átélni. És bizony látjuk, ha visszatekintünk, hogy ő használ minket, sokszor erőtlenségünkben, sokszor ügyetlenségünkben, alkalmatlanságunkban, de ő használ minket mások javára. Nos, van mire emlékeznünk tehát. Érdekes, hogy az eddig felsoroltakra ritkábban szoktak emlékezni, még a hívő emberek is, hogy mit tett velem Isten, inkább szoktunk emlékezni a saját tetteinkre. Valaki így mondta, hogy a saját hős tetteinkre, mert hogy ilyenek is vannak. Ezeket újabb és újabb változatban szoktuk elmesélni egymásnak szilveszterkor, főleg már egy-két pohár bor után elmondjuk, hogy mi mindent értünk el és tettünk el ebben az esztendőben. Aztán vannak, akik emlékeznek a sérelmeikre, és ki nem fogynak azoknak az engedel, vagy a emlegetéséről. Van, aki azt mondja, hogy én csak a szépre emlékezem, van, aki meg csak a csúnyára, hogy becsapták, hogy elhagyták, hogy csalódott. Szelektív sokszor az emlékezésünk is, mint a hallásunk. Tudjátok, amit meg akar hallani az ember, azt egy zsibongó telep túlsó oldalában is meghallja, amit meg nem akar meghallani az ember, akkor sem jegyzi meg, ha a fülébe süttogják. Ezért akarja Isten gyógyítani a mi emlékezésünket. Emlékezzél meg az egész útról. Ez a második fontos üzenet. Miért fontos az egész útról megemlékeznünk? Azért, hogy ne legyen válogatós, szelektív az emlékezetünk. Mert bizony voltak és vannak a mi útunkon problémák, és vannak áldások is. És ki-ki beállítottsága szerint vagy az egyiket, vagy a másikat hajlamos elfelejteni. Rólam is nagyon sokszor mondják, és engem is nagyon sokszor figyelmeztetnek otthon a testvérek, hogy ne legyél ilyen negatív. Ugye emlegeted mindig a próbákat, az áldásokat, azokat ritkábban. Holott Isten azt mondja, mindkettőre emlékeznünk kell, és mindkettőre nagy szükségünk van. Áldásokra azért, hogy megteljen a szívünk hálával, próbákra meg azért, mert azoknak célja van. Isten próbál bocsát rám, akkor annak mindig célja van. De nagyon fontos látni, hogy ezt a próbát Isten bocsátotta rám, vagy az én engedetlenségem miatt vagyok abban a próbában, abban a nehéz helyzetben, mert már megint nem kérdeztem Isten vezetését. De a próbáknak célja van, és minden próbának határa is van. Milyen fontos ez is, hogy a próba értéket tud, hogy annak határa lesz, annak vége lesz, és ezt a határt Isten szabja meg. Egy kedves 96 éves nénit temettem, talán tavaly előtt volt az ő temetése, és a családja elmondta nekem, mert én személyesen nem ismertem őt, csak abból, amit a családja elmondott. És a családja elmondta, hogy amikor valami próba ért a családból valakit, valamelyik családtagot, akkor ez a néni mindig azt mondta, hogy ennek is vége lesz, ennek a próbának. És végig ezzel próbálta vigasztalni a családtagot, hogy vége lesz. Azóta hányszor eszembe jut ez a mondat nekem is, hogy az Isten a próbáknak is határt szab. És ezt a határt nem én szabom meg, mert nem az a képzete, hogy rám bocsátja emberileg szólva a próbát, hanem az Isten szabja meg ezt a határt. Sokszor az a próba célja, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívedben. Mit csinálsz, amikor valaki váratlanul ráugrik a tyúkszemedre, ahogy szoktuk mondani a buszon. Ugye ez egy váratlan próba. Mit csinálsz akkor? Mit mondasz? Vagy mit gondolsz? Mit mondasz, mert az van a szívedben, ami rögtön kijön a szádon. Mit mondasz még mielőtt rendeznéd a vonásaidat? Mi látszik az arcodon egy próba esetén? Mi látszik mielőtt nagy önfegyelemben legyűrnéd az indulataidat? Kozmetikáznál a szavaidat? Ó, mit tudnék most mondani, de inkább nem mondom, szoktuk mondani. Mi van a szívedben? Emlékszem, egyszer autóval rohantam hittanórára, és hát én mindig rohanok, ugye reggel persze, mindenki szerintem, és Hát az egyik kanyarban hirtelen akartam tovább menni, és elém kanyarodott egy másikba utalt, ő is siedett, és hát egyszerre siettünk ott a kanyarban. Nyár volt, nagyon dühös voltam, mert a klíma az volt az én emberi szerencsém, mert le kellett tekerni az ablakot, mert ha le lett volna tekerve az ablak, akkor hirtelen mondtam volna, amit akartam volna akkor mondani a másik sofőrnek, de mire letekertem az ablakot, vettem egy levegőt, hogy na most azt már megmondom neki a magamét, akkor a másik, aki majdnem nekem jött, kiszólt kedvesen az a jaj, tiszteletes asszony, áldás békés. Na mondom, de jó, hogy nem én szólaltam meg legelőször, mert akkor kénytelen lettem volna letagadni, ez nem is én vagyok, csak az ikertestvérem. De hányszor van így? Hadd derüljön ki, hogy mi van a szívedben. Szükséges megismerned a próbák között az Istent, ahogy ő szabadítást ad, ahogy a rosszból jót hoz ki, de szépen begyönyörködni. Megint egy példa, mai példa, azért mondom, ezek nem régi szavak, ezek ma is átélhetőek. Hogy tud jót hozni a rosszból ki az Isten? A kórházban látogattam egy néni, nagyon rossz állapotban volt, már csak feküdni tudott, és hát utána volt, hogy viszik majd haza, de hogy kiápolja, nem, szóval nagyon sok nyomorúsága volt, mindene fáj. Az orvos mondta, hogy csak csillapítani tudja ezt a fájdalmat, és egyik nap mentem látogatni, és hát füli ért a szája. Lelkészként, megmondom őszintén, az volt az első gondolatom, ő meg minek tud örülni, el sem tudom képzelni. És mondom, hogy tetszik lenni, hogy ilyen vidáman van? Hát azt mondja, nagyon örülök, mert egész nap azon gondolkodom ma, és olyan örömteli dolog ez, hogy vajon az Isten mit fog ebből kihozni. Képzelje, tiszteletes azt, hogy ma közölték, hogy nem mentek az öreg otthonba, mert nincsen hely. Közölte a lányom, hogy a férje ott hagyta őt, el akar válni tőle, és ma reggel a munkahelyéről is elküldték. Nem lehet kapni azt a gyógyszert, amit a doktor fölír nekem, valahonnan meg kell majd rendelni. És kiszaladt a számomra, akkor minek tetszik örülni? És azt mondta ez a néni mosolyogva, tiszteltes úr, annak, mert tudom, hogy Istenedől valami jót fog kihozni, és olyan jó gondolkodni azon, vajon mit? Elképzelni sem tudom, hogy ebből mi lesz a kimenekülés. De olyan boldog a szívem, hogy lesz. És az egész napomat ezt tölti ki, hogy na uram, most jön a hír, most jön az, amit te elterveztél, most fogsz ebből kiemelni, vajon mi lehet? Testvérek, erre tanít a próbákban az Isten, hogy a rosszból is jót hoz ki, és ahogy még sokszor az ellenségeinket is a jó akaróinkát teszi. Ez is hányszor fordult már elő. Isten tanítja az ő népét, hogy, és minket is ezáltal, hogy úgy menjünk át a következő esztendőbe, hogy vigyünk magunkkal mindent, minden meghallgatott Isten elényét, imádságot, minden átélt szabadítást, minden elfogadott bűnbocsátot, minden drága kincset, mert ez frissen tartja a mi hitünket, és hát, ha jövőre már nem csak utólag vesszük észre, hogy ő hordoz bennünket az úton, hanem már előre rá tudjuk bízni magunkat, és várjuk mi is, mint ez a néni, hogy vajon az Isten mi jót fog kihozni ezekből a borzasztó háborúkból, amik még a mai napig is folynak, és karácsonykor sem szűntek meg, hogy mi jót fog kihozni az Isten ebből a borzasztó vándorlásból, ami a világban van, a gazdasági válságból, a nincstelenség. Uram, vajon mi jót hozol ki, mi ebből ennek hiszünk? És mi erre várjuk és kérjük, hiszen emlékszem, Uram, hogy így volt mindig az én életemben is, az én kicsi életemben is. Emlékszem ezekre. Arra kér minket Isten, hogy ne gondolkodás, emlékezés nélkül lépjük át ennek a két esztendőnek a határa. Valahogy szálljunk időt még ma arra, hogy emlékezzünk meg az egész útról. Tegnap mondtam, hogy ide jövök ma prédikálni, és az emlékezésről lesz szó, és kérdeztem, hogy mi volt a múlt év legjelentősebb élménye, mire tud emlékezni, és akkor ő kicsit gondolkodott, aztán levigyeztette az ajtát, és azt mondja, semmi nem jut eszembe. Olyan eseménytelen év volt. És akkor mondom meg, ilyen arra se emlékszik, amiért tavasszal együtt imádkoztunk. És azt mondja, ja, igen, az tényleg nem volt semmi, hát az tényleg nagy csodája volt az Istennek. Aztán, mint aki hirtelen kapcsol, elkezdett emlékezni, és elkezdett sorolni, hogy mi mindent tett az Isten az ő életében. Hát ilyenek vagyunk mi, ajokbigyeszve vonogatjuk sokszor a vállunkat, megint eltelt egy év, nem véletlen, hogy Isten figyelmeztet, szedd össze a gondolataidat és emlékezz. És végül testvérek, azzal fejezném be, hogy mi lesz a haszna, mi lesz a következménye, ha valaki komolyan veszi az igének ezt a figyelmeztetését. Itt is most nagyon röviden, három egyszerű, de hasznos gyümölcsét említeném az ilyen emlékezésnek. Az első, hogy az ember az ajándékokról, amiket az Isten adott neki, föltekint az ajándékozóra, vagyis az Istenre. Vagyis már nem csak az ajándékot várja, már nem csak az ajándéknak tud örülni, és ha nincs, akkor megszomorkodik, hanem mindig az ajándékozóra néz. Ugye most a családban a keresztlányom ment volna, a keresztlányom az jött volna karácsonyra a nagymama. De telefonált, hogy nem tud jönni, mert megbetegedett, inkább nem akar fertőzni, nem jön. És akkor a keresztlányom, aki már hát nem is olyan nagyon kicsi gyerek, a telefonban azt mondta, mama, nem baj, csak az ajándékot küld el. De aztán löbdöstük őt, hogy mondd már, hogy gyógyulj meg, vagy valami. Nem baj, ha nem jössz. Na sokszor az Istennel is így, hogy megborulom, hogyha nem figyelek rád, meg ha nem jössz mindig velem mindenhova, csak az ajándékaidat akarom. Hát az egyik ilyen haszna a háromból, hogy észreveszem az ajándékozót is, hogy ezt is, azt is az Úrtól kaptam, és nem értemeltem meg. És mondom, végre ránézek az ajándékozóra, és végre kijön a számom, hogy köszönöm, Uram. És akkor az ember végre nem csak azt látja, hogy mi nincs még nekem, mi kellene nekem, mert csak zúgolódás szül, hanem azt is észrevenné az ember, hogy milyen van, és rádöbbenne az ember, hogy gazdag vagyok. És akkor kevesebb lenne a morgás, a berzenkedés, a tüntetés, a nem is tudom, miket soroljak. Az ember észrevenné, hogy milyen van. Ez az első gyümölcse, tehát az ember Isten elé állva emlékezik. A másik áldása az ilyen emlékezésnek az szokott lenni, hogy nagyon megerősödik az ember bizalma Istenbe. Mert ha ő ennyi mindent tud adni nekem, ha ő így megőriz engem, akkor ő sokkal hatalmasabb, mint ahogy én ezt gondoltam eddig. És akkor rábízhatok magam a továbbiakban is. Ha Isten előtt emlékezem, akkor menthetetlenül eszembe jutnak a bűneim is, és ez a harmadik, és ez sem felesleges. Ha emlékezések során élesen és fájóan jönnek elém az én bűneim, az milyen áldás tud lenni egyben a szomorúság, a megszomorodás mellett is. Megbántottam azt, aki a legjobban szeret engem. Testvérek, a hívő ember nem azért nem akar bűnt elkövetni, mert jaj, az Isten megver engem, meg megbüntet. Hanem a hívő ember azért nem akar bűnt elkövetni, hogy nemhogy fájdalmat okozzak annak, aki a legjobban szeret engem. Ugye, hogy aki a legjobban szeret titeket, akiket ti a legjobban szeretek, hát még véletlenül sem akartok fájdalmat okozni, csak örömöt, csak adni akartok neki. Hát így kellene lennünk az Istennel is, hogy nem a büntetéstől félek, én attól félek, hogy megszomorítom az én mennyei atyámat, aki az ő egyszülött fiát küldte el értem karácsonykor. De elénk jönnek a bűnök emlékezésekor a mulasztásaink is, mert testvérek, a legtöbb bűnt azt nem cselekvéssel követjük el, ugye? Ha meglepődünk majd az utolsó ítéletkor, hogy soroljuk, hogy hát Uram, hát talán nem öltem, igyekeztem nem hazud, stb. Stb. Na de a mulasztásaink, hát ha nem tettél rosszat, na de jót tettél, amit elédbe adtam alkalmakat, hogy ezt tedd meg, mert ezt én adtam eléd alkalmat, azt valóban meg is tetted? Amikor meg kellett szólalnod és egy jó szót mondani a másiknak, akkor mondtad, hogy hallottál? Hát a mulasztásaink az sokkal több, mint az elkövetett bűnökben, ahol is van elég, de a mulasztásaink sokkal nagyobb súllyal esnek majd ladva az utolsó ítéletkor, de ezeket is eszünkbe juttatja az Isten, és azt mondjuk, bocsáss meg, Atyám, ezeket igyekszem legközelebb a segítségeddel nem elkövetni. Vannak olyan dolgok, amikkel már nem segíthetünk, amiket emberileg már talán nem hozhatunk jóvá, de Isten előtt jóvá tehetjük azokat, mit csinál a bűneivel az ember? Hát általában mi tovább cipelni tudjuk azokat a következő évre. Valaki így mondta, ugyan az lesz jövőre is. És ez milyen szomorú dolog. De az evangélium az, nem kell tovább cipelnünk őket. Bizonyára sok mulasztást, bűnt elkövettünk ebben az esztendőben is, de amit már megvallottunk, azért újra és újra adjunk hálát, hogy az Isten megbocsátotta azt nekünk. Amit pedig még nem rendeztünk Istennel és emberrel, azt rendezni kell mielőbb, még az idén. Rendezni kell Istennel, emberrel. Amit meg ellenünk vétkezett valaki, azt legjobb megbocsátani és elfelejteni még ma. Azt ne hallgassuk már holnapra se. A minket ért sérelmeket nyugodtan elfelejthetjük, de emlékezzünk meg arról, hogy az Úr kész megbocsátani. Engedjük hát, hogy Isten szent lelke ennek az évnek az utolsó vasárnapját emlékeztessen minket arra, amit tőle kaptunk, és azzal a reménységgel menjünk tovább majd az új évre, hogy ő leveszi bűneink terhét, és ő már most elkészítette mindazt, amire jövőre szükségünk lesz. Amen. Kedves testvérek, adjunk hálát most Istennek az ő megszólító szaváért, és ráfelelő énekként keressük ki a 230-as énekünket, amit már el is kezdtünk énekelni az elején, és annak most az 5. versét énekeljük, hála neked, mennyél Isten, így kezdődik. Megtartottál minket, vezettél, és sokszor akkor is hordoztál, kegyelmeddel vettél körül bennünket, amikor talán azt észre sem vettük, vagy hálátlanul elmentünk azok mellett. Megvalljuk előtte, Urunk, bűneinket, mulasztásainkat. Kérünk, bocsáss meg mindazt, amit szeretet nélkül tettünk, és mindazt, amit elmulasztottunk megtenni, mert nem volt bennünk szeretet. Taníts meg minket, Urunk, és újítsd meg szívünket szent lelked által. Köszönjük az áldásokat, a tanításokat az év során, igéidet, amely világosság volt a mi utunkon, amelyek keresztül szerte tudtunk nézni ebben a minket körülvevő kusza, sötét, ködös világban. Köszönjük a gyülekezet közösségét is, az egymás iránti szeretetet, és mindazokat, akiket mellénk rendeltél ebben az évben. Köszönjük templomunkat, gyülekezeti épületeinket, lelki pásztorainkat. Köszönjük a családunkat, az egyházat, a magyar nemzetet, a hazát. És köszönjük az emlékezés ajándékát. Taníts minket, Urunk, helyesen emlékezni, hogy megteljék a szívünk hálával, amikor visszatekintünk az egész útra, ahogy az ige mondja. Segíts felismerni, hogy milyen gazdagok vagyunk te benne, hogy igazán rád bízhatjuk magunkat, és szeretnénk így rád bízni, igazán a mi életünket az új évben is, meg a családunkat, a nemzetünket, egyházunkat, azok vezetőit, az előjárókat, közrendeket, a gyermekeinket, a fiatalságot. Így szeretnénk rád bízni ennek a világnak a jövőjét, amit most mi nagyon sötéten látunk, és emberileg jogosan sötéten. De tudjuk, Urunk, hogy nálad már készen van a megoldás mindenre, ahogy ez az idős néni látta, és mi olyan kíváncsian várjuk, és bizakodva várjuk a háborúk végét, a megoldatlan nemzetközi helyzetek megoldását, a vezetőknek a rád figyelését, embereknek a megvilágosodását. Add meg ezt nekünk, Urunk, ne szégyeníts meg bennünket a mi hitünkben. Légy velünk, áld meg a mi életünket, így vigyázz erre a te gyülekezetedre itt Velőcén és környékén. Vezesd ide, amíg nem ide tartozó, nem hozzá tartozó embereket. Gondolunk most imádságban, Urunk, a szegényekre, az egyedül lévőkre, a betegekre, otthon és kórházban. Gondolunk imádságban azokra, és figyelj azokra, Urunk, akik most lövészárkokban ülnek, vagy falvakban és városokban, rettegve a hideg lakásukban, és várják, hogy mikor jön a támadás is, titokban várják a békét, a megoldást. Imádkozunk úton lévőkért, akik ma sem tudják, hol kötnek ki, és merre mennek, és merre van a családjuk. És imádkozunk azokért, akik félrevezetett emberek, akik nélküled keresik a megoldást, a maguk, a saját maguk javát keresve. Légy gondod ezekre, Urunk, mert hisszük, hogy te hatalmas Isten vagy, akinek kezében a világ van, a világ jövője, kezedbe tesszük ezt a jövőt, és szeretnénk így átmenni ebből az évbe, az új évre, és tovább folytatni a te utadat, a keskeny utat, hogy akkor majd a te ígéreted szerint megérkezhessünk az örök életbe, az üdvösségbe. Ebben segíts, Urunk, minket, és így légy velünk. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, mennyei atyánk, hogy most is kegyelmesen hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézusról tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket, a ti gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Így legyen. Amen. Foglaljatok helyet, kedves testvérek, és a záró ének, valamint majd a nemzeti imádságok előtt hallassátok meg most a hirdetéseket, melyet egy kedves testvérem fog felolvasni.
Kedves testvérek, nagyon köszönjük nagy tiszteletű Rózsa Katalin asszonynak a bátorító szavait, és mi is hálásak vagyunk azért, hogy végig gondolhatjuk, hogy ki miért lehet hálás ebben az évben. Az adakozásra ezt az igét küldte nagy tiszteletű, hogy kinyitották kincses ládáikat, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjét és mirhát. Köszönjük az adományokat és a fenntartói járulékokat, amit, hogyha bármi tartozása van még valakinek, azt az Isten tisztelet után az irodában rendezheti. Alkalma január 1-én 10 órakor úrvacsorás, újévi Isten tisztelet lesz itt a templomban. A változás, amit örömmel észlelünk már most is, hogy nem a gyülekezeti teremben, hanem itt a templomban tudunk Isten tiszteleteket tartani, vasárnapokként működik a padlófűtés. Január 31-én 15 órakor Pécsett lesz egyházkerületi ünnep, ha valaki szeretne ezen részt venni, időben jelentkezzen. Január 17-én szombaton egy jeles alkalom, ez gyülekezeti disznótort szervezünk, lehet jelentkezni rá 5000 forint családonként a díja, és itt helyben fogjuk elkészíteni a finomságokat és elfogyasztani. Akinek bármi pénzügyi rendezni valója van, az irodában kétszer köszönjük a szolgálatot.
Istennek legyen hála, és köszönjük a hirdetéseket. Most pedig záró énekünk marad hátra. A 287-es éneknek énekeljük el mindegyik versét, és akkor ha befejeztük, akkor bemondás nélkül a himnuszt, nemzeti imádságunkat fogjuk a végén énekelni. Tehát a 287-es ének első verse így kezdődik: adjunk hálákat az Atyaistennek.